8-as verszaktól. Hogyne volna még nagyobb dicsőséggel a szellem szolgálata. Hogyne volna még nagyobb dicsőséggel a szellem szolgálata. Ez egy nagyon, nagyon alapozó ige, és a mennynek egy nagy kijelentése arról, hogy ma a szellem szolgálata van, ez a korszak van. Azt kérdezett, hogy mi az új szövetség tőled? Valaki kérdezett, miért jobb az új szövetség, mint az ószövetség? Mert a Szent Szellem eljött, és ennek a szolgálata van az ember az egyház felé. Ezután, mert ha a büntető ítélethozatal, szolgálata dicsőség, Károli károsztatásnak hívja, szolgálata dicsőség, ezt azért mondja, magyarázom, mert annak ellenére, hogy törvény alatt voltak, Mózesen óriási dicsőség volt. Menjünk el inkább túlára a dicsőségben a megigazulás szolgálata. Ezek olyan ellentétpárok, amelyek segítenek téged kiúzanodni abban, hogy ki vagy. Tehát ha a károsztatás szolgálata, a törvény szolgálata, mert a törvény az nem hozza el a dicsőséget, hanem az Isten szelleme hozza el a dicsőséget, a törvény nem hoz hitet, a törvény nem hoz megigazulást, az mennyivel inkább túlára a dicsőségben a megigazulás szolgálata. Tehát, ahogyan mostanában tanuljuk ezt a megigazulást újra és újra, Ábrahám is tanulta, abban a pillanatban, hogy megigazult, elkezdett áldás korszakot nyitni Isten rajta keresztül az új ember számára, Ádám utáni faj számára, dicsőség az Úrnak. És az a dicsőség, ami megjelent neki, mert így írja az Apcsán 7-ben, hogy a dicsőség Úrra megjelent. Tudta jól, hogy a dicsőség az Istennél van. Tehát tudta, hogy mi az, hogy Isten dicsősége. Tudta, hogy milyen az, hogy Isten jelenléte megnyilvánul. Mert látásokat kapott ebből a dicsőségből. Látásokat, képeket. Az ókori ember képcentrikus volt, nem technológiacentrikus. Az ókori embernek a szíve gondolkodott. Nézd, Ábrahám ott ül a sátránál, amikor jönnek az angyalok, és kinnül és gondolkodik. Izsák, mielőtt még megtalálták volna a feleségét, kinnül a rétán, és gondolkodik, elmélkedik. Magába beszél, pontosan héberül. Tehát honnan járna még nagyobb dicsőséggel a szellem szolgálata? Tehát akkor tisztázzunk valamit, mondatértés. Milyen szolgálat alatt vagyunk? A Szent Szellem szolgálata alatt. Milyen ez a szellem szolgálata? Dicsőséget akar létrehozni. Definiáljuk azonnal, itt az elején. Mit jelent a dicsőség? Isten megnyilvánuló jelenléte. Amikor nem csak áll Isten jelenléte valahol, van, létezik, mindenható és mindenütt jelen való, hanem valahol megnyilvánul. Ez lehet, a Ószövetségben látunk például, remeg egy föld, egy hegy, Sion hegye. Lehet olyan, hogy megnyilvánul tűzben, mint bokorba Mózesnél. Lehet olyan, hogy hála az Úrnak nem nézett bele Mózes a bokorba. Erre mondják a bölcsek, hogy jó, hogy nem nézett bele, mert lehet, hogy meghalt volna. Nem láthatja ember élvén Istent. Láthatjuk, hogy füst is megjelent, köd is, amikor Mózesnél lejött az Úr. De láthatjuk Jézusnál egy visszafejtett dicsőséget, visszahúzott dicsőséget. Ő szavaival közvetítette a dicsőséget. És csonkabunkák, vakok, sánták, leprások, halottak támadtak föl. Nem volt ott ez a remegő dicsőség, aki ránéz Jézus, az meghal. Visszafejtett dicsőség volt, de mégis megnyilvánult hatalmasan. Majd utána látunk egy más típusú dicsőséget, a János 17-ben, hogy azt mondja, hogy Atyám, add vissza nekem azt a dicsőséget, ami nálad volt. És ez a dicsőség már egy komplex dicsőség, egy integrált dicsőség, a meglévő dicsősége Jézusnak, az ember Jézusnak, és aztán a föltámadott mesternek a dicsőség, és ez a kettő komplexen. És most figyelj a csavart, és az a szellem, ami föltámasztotta Jézus Krisztus a halálból. Az a dicsőség, ami föltámasztotta őt a halálból, mert Isten dicsősége Róma levél alapján támasztotta föl a halálból, az a Krisztus szelleme, az egy integrált szellem, az téged is föltámasztott. Az a szellem beléd került, a dicsőség szelleme. És hordozod a templomodba Isten dicsőségét. Neked nem magyar dicsőséged van. Neked mennyi dicsőséged van. Az a templom, ami benned van, az valódi templom. Ez nem egy metafora. Hasonlat. Nem ahogy tanultuk nyelvtanban. Hasonlat. Hát majdnem olyan. Azért ne vitt túlzásba. Laj, azért két lábon járjál. Nem. Az a templomod a belső emberedben. A dicsőségnek a helye. Ezért védi Isten. Annyira védi Isten. Jézusnál is látható volt, hogy mennyire szeret a templomot. Vett egy nuncsakút és szétvert mindent. Ma azt mondanánk, hogy tiszta Bruce Lee volt, de a korintusi levél például azt mondja, hogy aki megrontja Isten templomát, megrontja azt Isten. Ezzel figyelmeztet bennünket, hogy ne pusztíts magadat. Nagyon szeresd magadat, templomodat. Szeresd a templomodat. tudom, hogy ez furcsa keresztény körökben mondani, hogy szeresd magadat, vagy azt hiszik az emberek, hogy önimádók leszünk, de eljutottunk arra a szintre, hogy nem akarunk önimádók lenni. Nagyon gyorsan. Tehát ez egy értelmes keresztény, az első pár hónapban rájön arra, hogy ő nem akar önimádó lenni. Csak az a magyar kereszténység vannak mindig ilyen valami, hogy az mindig másra gondol az ember. Egyszer egy prédikátorhoz jöttek oda valakik, hogy támadták a szolgálatát. És akkor mondta nekik, hogy az a baj, hogy amit mondtok, hogy azt én nem mondtam. De igenis mondtad. Jó. Akkor kikérjük az anyagot, meghallgatjátok, és ha rajta van, akkor mea culpa, megtérek. Elmentek, meghallgatták, nem volt benne. Mert az emberek, akik hallgatnak, sokszor nem azt hallják, amit mond a prédikátor, vagy bármilyen előadásról lehet szó, világi előadásról. Oké, menjünk tovább. De most is úgy hallgasd, ahogy az Isten igéje írja van, írva vagyon. Tehát ez rólad szól. Nagyobb dicsőséggel jár a szellem szolgálata, mint Mózes szolgálata. Mert ha a büntető ítélethozatal, tehát a károsztatás szolgálata, a dicsőség, mennyivel inkább túlára a dicsőségben a megazult ember, a megazulás szolgálata. Van egy jó hírem, a megazulás egy kegyelmi erő, kegyelmi hatalom, és érted szolgál. Hallod? Még egyszer mondom, most, pont most nem figyeltél. Te megazult ember vagy, és szolgál feléd a dicsőség által a megazulás, mert a megazulás kapcsol a dicsőséghez. Mit jelent ez, Lajos? Úgy, hogy neked van egy belső, egyre jobban fölnő, egy belső karaktered, egy olyan személyiség azonosságod, hogy nekem jár ez. Tudom, hogy ez furcsa hangzik, hogy mi jár, a szád jár. Nem, jár neked az Isten dicsőséghez. Jár neked. Erre vagy elhívva. Tehát ez nem tudom lebontani, lefejteni, hogyha jó ember leszel, akkor a tét, ha nem. Ez nem erről szól, ez nem erkölcs. Ez szellemi világ. Mert ha mulandó dicsőséggel jár, bocsánat, 10-es verszak. Hiszen ami dicsőséges volt, már nem dicsőséges többé, az őt túlszárnyaló dicsőség miatt. Még egyszer mondom, hogy mindenki értse. Hiszen ami dicsőséges volt Mózesnél, már nem dicsőséges többé, az őt túlszárnyaló dicsőség miatt. Azt mondod, Lajos, ez nagyon szép ezek, de a kori egyháznak annyi. János volt az utolsó hódító, és hát itt most nem látjuk az Isten dicsőségét. Ez így van. De ha elkezded olvasni Isten igét, ahogyan oda fölírtam, akkor tudod, hogy merre haladsz, és hogy hova juthatsz. Én nem arról beszélek, hogy három lépésben mit lesz. Én arról beszélek, hogy mit van. Amennyire te komolyan veszed és tiszteled az igét, az ige is tisztelni fog téged. Nem határozhatod meg azt, hogy mekkora dicsőséged legyen, milyen megnyilvánulások, de azt viszont meghatározhatod a szívedben, hogy hova akarsz eljutni az igén keresztül. Mindenki a szívének a szelítsége által tud előre haladni. A kemény szív megállítja az ember személyiségét, és izolálja magát a Szent Szellemtől. A szelíd szív az pedig állandóan keresi, kutatja Isten dicsőségét. Róma 2-ben azt mondja, hogy vannak, akik a dicsőséget keresnek tisztességgel, vannak, akik pedig a bűnt keresik. Hanem dicsőséges volt, már nem dicsőséges, az túlszárnyaló dicsőség miatt. Túlszárnyaló. Mert ha a mulandó dicsőséggel jár, Ószövetség, mennyivel inkább dicsőséges az, ami megmarad. Tehát itt fixáljunk valamit. Van egy bensőd, ami örökké való. És ez azért marad meg, mert időn túli. Tehát az, ami történik kint veled, muszáj lesz eljutni odáig, hogy nem az idő határoz meg, hanem a dicsőség, az örökkévaló, az Isten jelenlétiből való élet. Hogy az határozzon meg. Mert az időbe vagy, akkor egy kockába vagy, egy dobozba vagy benne, téridő, anyag, ez meghatároz. A dicsőség viszont az elmédet kiemeli ebből, a szellemedet kiemeli, a lényedet kiemeli, és látsz egy más világot. Ezért örökkévalóságra tudsz tekinteni. Nem a láthatókra, a láthatatlanokra. Nem az lesz értékes, ami anyag, hanem az lesz értékes, ami az igé hoz el számodra. Mert minden összhangba kerül, és visszahoz az eredetihez, az Isten igén keresztül. Visszahoz az eredetihez az ige, az Isten jelenléte, hogyha hiszed ezt. Miután tehát ilyen reménységgel rendelkezünk, teljesen nyíltan élünk is vele. Bátor volt Pál. Azt mondta akkor jó zsidóként, ha a miénk, akkor a miénk. Akkor ezt csináljuk. Nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett arcára, hogy Izrael fiainak ne kelljen végignézniük a mulandó dicsőség elmúlását. Tehát volt ott egy olyan kenet rajta Mózesen, ami elmúlt. Kopott. A mi dicsőségünk nem kopott. Nem lehet lekoptatni rólunk. Benned van Isten szelleme. Lehet, hogy még nem nyilvánult meg, de majd meg fog nyilvánulni. De az ő felfogó képességük érzéketlenné vált. Mint hogy ugyanaz a lepel a régi szövetség felolvasásakor mind a mai napig felfedetlenül ott marad, tudnélik csak Krisztusban tűnik el. Tehát, amikor olvassák, akkor a lepel ott marad. Kérdezem én, hogyha valaki olvas valamit, és nem lát, akkor miért olvassa? Így mindmáig valahányszor csak Mózest olvassák, lepel borul a szívükre. De amint odafordulnak az Úrhoz, a lepel elvétetik. Tehát olvasnak valamit, amit nem látnak. Még egyszer, olvasnak valamit, amit nem látnak. Mert lepel van ott. De amint odafordulnak az Úrhoz, a lepel elvétetik. Ez az odafordulás jelentett megtérést, visszatérést, vagy megújulást. Ez nem a megtérés szó, görög klasszikus szó, hanem egy olyan visszafordulás, akik a zsidóknak a privilégiuma, de neked is, hogy vissza tudsz fordulni az Úrhoz, mert övé vagy, ha elfordultál. Amint odafordulnak az Úrhoz, a lepel elvétetik. Találkozni kell az Úrral. Találkozni kell az Úrral. Dicsőség az Úrnak. Tehát van itt egy érdekes dolog. Emberek milliói, milliárdjai az év, hát 4000 év óta, Mózes törvénye óta olvassák a Tórát, és nem látják meg Krisztust. Olvasnak valamit, de nem találják meg, és azt hiszik, hogy megtalálták talán. És az újszövetségben, hogyha te elkezdesz olvasni, te megtalálod azonnal, mert a szellem segít ebben, hogy megtaláld Jézust. Megtaláld a sorok között, a mestert, lásd. Amint visszafordul az Úrhoz, a lepel elvétetik, ez Krisztus. Az Úr pedig szellem, a Krisztus pedig szellem. Az Úr pedig Krisztus. És ahol az Úr szelleme van, ahol Krisztus szelleme van, ahol Úr Krisztus, ott van a szabadság. Tehát azt mondom neked, hogy a következő szint, amikor olvasod az igét, akkor a szabadság felszabadul, szabad leszel arra, hogy láss. Szabad leszel arra, hogy láss. Ha rabszolgaságban vagyunk, szolgaságban, akkor nem látjuk, hogy Isten jelenléte vonzódik felénk. Nem látjuk azt, hogy Isten jelenléte föl akar árulkozni. Nem látjuk azt, hogy invitál. Nem látjuk azt, hogy táncolni akar velünk, randira kér, felkér egy táncra bennünket, hogy vele együtt dolgozzunk. De amikor elkezd a szabadság működni, az Úr Úr lesz, akkor az Úr szelleme is Úr lesz. És amikor Krisztus Úr és az Úr szelleme Úr, akkor találkozunk az Atya dicsőségével. Mondj erre valamit. Tehát itt van valami rejtély, amit most lehántjunk. Amikor Úrrá teszed őt, a Mestert, a Megváltót, a Szent Szellemet és az Atyát, onnantól kezdve visszaáll a te eredeti elhívásod. És visszafordulsz, és közel kerülsz Isten jelenlétéhez. Tehát azt mondom neked gyakorlatilag, hogyha te hogyan akarsz megújulni a dicsőség felé, tedd úrrá az Urat. Tedd úrrá a Szent Szellemet, a Krisztust, és tedd úrrá az Atyát. Egyébként ez a sorrend működik is a hármuk között, mert a Szent Szellem úrrá fogja tenni Krisztust, Krisztusra fog mutatni, a Krisztus pedig kire mutat? Az Atyára. Na, ámen. Szóval ott tartunk, hogy amikor elkezded olvasni az igét, akkor nem lepel jön, hanem felfedetettség. De amint odafordulnak az Úrhoz, a lepel elvétetik. És most figyelj, az Úr pedig szellem, ahol pedig az Úr szellem van, ott szabadság. Ott van szabadság, ahol van uralom. Ahol van uralom, Isten uralma. A korintusi levélben egyébként, gyere az 1 Korintushoz, azt hiszem ott van írva, hogy ott mutat egy képet azzal kapcsolatban, hogy mindjárt, csak ezt gyorsan betettem most ezt az igét. 1 Korintus 11, Korintus 11:3. Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus. Az asszonynak feje pedig a férfiú, a Krisztusnak feje pedig Isten. Még egyszer. Akarom pedig, hogy tudjátok, na most, hogyha most lehet, hogy hölgyként, a hölgyekhez szólok, nem akarok senkit megsérteni, de ne érdekeskedjetek, mert jó lesz a vége. Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus. Az asszonynak feje a férfiú. Na most hallottad, asszony? Hallottad, férfiú? A Krisztusnak feje pedig Isten. Tehát, hogyha Krisztusnak van feje, akkor muszáj ezt elviselned, hogy neked is van. A második. Ha asszony vagy, akkor muszáj lesz elhinned, hogy a szellemvilág így van felépítve. Ha te ezt nem akarod, akkor ez a te saját szuverén döntésed. A férfiúnak feje Krisztus. Van egy jó hírem. Én nem a nőknek vagyok a feje. Én az én asszonyomnak vagyok a feje. Tehát az asszonynak, az én asszonyomnak nem te vagy a feje. Bármelyik férfire gondolok. Tehát hála Istennek, hogy egy feje van egy nőnek. Egy férfi. Hál az Úrnak, hogy a hölgynek is egy férje van. Egy feje. És hál az Úrnak, hogy nekünk is van fejünk a férfiaknak, ez pedig tekintélyt jelent? Tekintélyt jelent? Tehát itt van egy rangsor. Muszáj a férfinek beállni abba, aki, mert különben nem működik lefelé. Ha fönt nem működik, alul sem működik. Ha meg akarom változtatni az életemet, akkor az Úrral kell foglalkoznom először. És aztán történik minden változás. Nem tud helyreállítani a feleségedet, ha nem góri az Úr, hanem fej. Ha van tekintélyed, akkor ez megengedi, hogy átalakítsd az egész családodat. Amen. És miért beszélek erről? Azért, mert az Úrról beszélünk. Az Úrról, 2 Korintus 3-ban. Hogy amely férfiúnak az Úr fej, onnantól kezdve a lepel elvétetik. És az a személy, akiről levétetik a lepel, azaz látja az igén keresztül a Mesiást, és az egyházat, és a szellemi életet, és a szellemvilágot, onnantól kezdve behozza ezt az uralmat lefelé. Vagy behozza a gyülekezetbe ezt a látást. Ha nem hozza be, az azért van, mert nem lát, lepel van rajta. Amilyen a szíved állapota, olyan módon fogsz látni az igén keresztül. Mi pedig mindannyian, hála az Úrnak, hogy ennyire precíz az ige. Tehát nem azt mondja, hogy én, meg te, mindannyian. Miközben lepel nélküli arcunkkal visszatükrözve megláthatjuk. Nem csak az arcunkat takarta el, hanem nem tudta a dicsőség se átsugározni, nyíltan tükrözni, akadálytalanul Mózesnél. Tehát ezt lefette. De nálunk arcunkkal visszatükrözve megláthatjuk akadálytalanul Isten dicsőségét, ugyanarra a képásra formálódunk át, ikonra, mint egy az Úr szellemétől, dicsőségről, dicsőségre. Olyan magas színvonalú ez a ígéret, hogy ebbe beleremegünk, hogy ez már túl sok. De muszáj foglalkozni vele, mert ez az Új Szövetségnek az 2 Korintus 3 az Új Szövetségnek a fundamentuma. Az 2 Korintus 3 1-től a 18-ig. Ebben a szövetségben élünk. Tehát vissza kell állni, és összhangba kell hozni magunkat az igével. Nem az én elméleteimet hozom össze az igével, hanem az ige hoz engem össze az én elméleteimmel. Az ember életében balról, jobbról, jobbról, balról jönnek gondolatok. Nincs olyan férfi, akinek, vagy hölgy, akinek ne lenne gondolata. Ezek a gondolatok folyamatosan jönnek, és elválaszthatatlanok vagyunk a gondolatainktól. És akkor az Isten igét olvasod, akkor az Úr gondolatát olvasod. Amikor az Úr gondolatát olvasod, akkor muszáj lesz Úrként tekinteni rá, hogy az ő gondolata is Úr. Nem csak a megváltásban Úr, hanem a gondolkozás módjában is Úr. Ha azt mondod, hogy az Úr gondolata Úr az életedben, akkor az ő gondolata lesz a te gondolatod. Oké. Eddig tiszta, ugye? Vannak olyan döntései Istennek, amire azt mondja, hogy legyen, ahogy gondolod, fiam. Piros vagy kék? Mit érdekel engem? Ne arra, legyen sárga. Én azt nem akarom. Akkor miért kérdezted? Legyen piros. Jó. Potty. Megkaptad. Itt bedobtad, ott lejött. Kijött alul. Aztán vannak olyan tervek, amire azt mondja már a sorsunkban, a sorsképzésünkben, hogy te ismered a 2 Korintus 3-at, máshogy nem fog menni. Tesi, ezt fogja mondani. Fiam, máshogy nem fog menni. Máshogy nem fog menni a szellemi életed. Csak így fog menni, ez az én gondolatom. És muszáj lesz lecserélni a te gondolatodat kompletten. Tehát válfástul. Mindent lecserélni, hogy az ő gondolata legyen az én gondolatom. Nem elég megtérni és bűnbánatot tartani, bűnismeretet létrehozni, és bűnelhagyást létrehozni, és erkölcsi változást beindítani az életünkben. Muszáj lesz a gondolati szinten is megváltozni, nem csak erkölcs szintjén. És amikor az ember szellemi életében ez a váltás megvan, akkor az Úr gondolata a szívében elkezd kiábrázolódni, és elváltoztatja dicsőségről dicsőségre az igén keresztül. Mert Isten igéje és a Szent Szellem, ezt sose szabad kihagyni, a Szent Szellem ott lesz, és segít neked, mert a szellem szolgálatában vagyunk, ezzel kezdtük. Amen. És ahogyan olvasod az igét, én most azt mondom, neked ez nem működik. Azért nem működik, mert nem hitted el. Hát hogyan tudsz valamit csinálni, hogyha nem hiszel benne? Hogyha te az igét magadhoz veszed, rögtön hinned kell, hogy az rólad szól, és neked íródott. És amikor ezt most kinyitottam neked, mindannyian lepel nélkül, amikor olvassuk az igét, nem borulat jön, hanem szólni akar Isten. És elkezd átváltozni az életed. Ennek még csavarok egyet, benned a szelemedben van egy nyitottság mindig. A szelemed éhes. A szelemed szent. A szelemed kívánja azt, hogy Isten igével találkozom, mert éhes. Azzal táplálkozik a belső ember. Ha nem táplálkozik a belső ember, akkor gyengül a belső ember, a test pedig erősödik, a lélek. És amikor te lelki ember vagy, akkor azt jelenti, hogy elhagytad a szellemhez írő dolgokat, elkezdesz gyengülni, és a pszichét pedig felerősödik. És a pszichikaiságban, a pszichológiaiságban az a nehéz, hogy ekkor máshogy értesz, máshogy gondolkozol, és eltávolodsz attól, aki vagy. És amikor eltávolodsz attól, aki vagy, nem tudsz hinni, mert a hit az nem csak egy szellemi igazságokat alkalmaz, hanem elmondja, ki vagy, és mire vagy képes. Na menjünk el mélyebben, jó? Mélyebben. A megtérés és a dicsőség összehasonlítását is hoztam neked. 2 Korintus 3.16, ott tartunk, hogy amint odafordulnak az Úrhoz, a lepel elvétetik. A megtérés szabadsága kőforgáshoz létre sorsunkban. Így leszünk szabadok és dicsőségesek. Mit jelent ez? Hogy a dicsőségről dicsőségre és hitről hitre menetelünk. Ez egy körforgás. Hitről hitre, dicsőségről dicsőségre. A kettő között van egy korszak, ami szenvedés korszakának hívom én. Mindjárt mutatom a Róma 8-ban. A szenvedés korszaka, a nehézség, a nyomások alatti élet. Mert az életben nem úgy történik a szellemi élet, hogy eljutsz egy szintre, holnap még magasabb szintre, úgy, ahogyan régen tanították az adakozást, ha beadsz 10 forintot, kapsz 1000 forintot, 1000, akkor 10 000, a 10 000, 1 milliót, és így van a sokasod, és végül az életed végén multimilliárdos leszel, mint Dagobert bácsi. Na most a szellemi élet az viharokkal teljes, és a viharokat használja fel Isten, hogy rendszeresen, hogy a viharokban, a nehézségekben a dicsőséget megtanuljuk hordozni. Hogy kipróbáltak legyünk, hogy megmutatja az Úr a dicsőséget a szenvedések közepette, és nézi, hogy mennyire kívánod te az új szövetséget. Mennyire kívánod azt, ami a tiéd, mennyire szereted az Isten jelenlétét, mennyire szereted a közelségét az Úrnak, az ő szemét, az ő akaratát, tervét életedre. Így leszünk szabadok és dicsőségesek egyszerre. Nem lehetsz dicsőséges, ha nem vagy szabad. Mit olvastunk? Ahol az Úr szellem, ott a szabadság van. A szabadság nyitja meg a kaput a megismeréshez és a dicsőséghez. Tehát onnantól kezdve tudhatunk egy kis szabályt alkotni. Ez egy módszere Istennek. Amennyire vagy szabad, annyira érzed Isten jelenlétét. Amennyire vagy szabad, annyira akarod Isten jelenlétét. Amennyire szabad vagy, annyira azon gondolkozol, hogy Isten jelenléte legyen, jöjjön közel. Azt mondja, mi van akkor, ha valaki ezzel nem foglalkozik? Nem szabad az elméje. Nem szabad az elméje, valami leuralta. Semmi gond, jössz az igéhez és visszarendeződsz. Ha hiszel benne. Semmi gond. Azért van Isten igéje, hogy megváltoztassa a dolgokat. Hogy higgy abban, amiben eddig nem hittél. A szív döntése. Láthatsz bármit, ha akarsz az Úrban. Lehetnek álmaid, látásaid. Lehetnek vágyaid az Úrban, ha akarod. Változtasd meg a perspektívádat. Higgy abban, amit Isten igéje mond. Róma 12.2. Ne idomuljatok ehhez a világkorszakhoz, tehát az elmétek ne legyen hasonszőrű a világkorszakhoz, ahogyan a világ gondolkodik, mert te nem ember vagy, te Isten ember. Lajos, ez már megint. Kezded? Hát ha Mózesre azt mondja az ige, az 2 Mózes 7-ben, hogy Istennél leszel a fáraónak az Ószövetségben, az új szövetség, ami dicsőségesebb szövetség, mennyivel inkább nem, te akiben benne él a Szent Szellem, és templomod vagy Istennek. Amen. Folytasd, Lajos. Ne idomuljatok ehhez a világkorszakhoz, hanem változzatok meg, tehát metamorfózist csináljatok, a szívetek értelmének megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, számára kedves és tökéletes akarata. Mert mi a metamorfózis? Tudtuk a biológiából, ugye van egy tanárok is vannak, biológia tanárok, ugye a hernyomból lesz lepke. Nagyon bölcs ember vagyok. Én is jártam 3., 4. biológiára. Tehát hernyomból lesz lepke. És mondok egy nagyon egyszerű tényt, és tudom, hogy ez azt mondom, hogy wow, milyen okos pásztorunk van. Hogy ha van lepke, nincs hernyó. Kettő egyszerre egy kis ideig van, de a metamorfózis lényege meta, átmegy, és morfózis lesz, egy átalakulás lesz, és végül lepke történik. A szellemi ember tudja jól, hogy egy változáson kell átmennie a gondolkozás módjának. Ez az egész gondolkozásmód, ez nem itt van fönt, hanem a szívben, és ahogyan átalakul az ember gondolkozásmódja, úgy történik az életében a csoda. Mert elkezd az elméd, pontosabban a szíved csoda módon gondolkodni. Tehát ledobja a materialista kultúra mindenfajta sokját, és agresszivitását és abuzálását az ember szívre, mert a materializmus abuzál, kiszabadít téged a hitedből, ki akar szabadítani, amikor visszalépsz Istenhez, akkor onnantól kezdve az egész bensőd elkezd átalakulni, és kiszabadulsz az elméd fogságából, az intellektusnak a kínjából, mert borzalmas intellektuális életet élni, lélek nélkül, szellem nélkül, és amikor ez elindul, akkor elkezd megújulni az életed, és csoda elméd lesz. Csoda módon tudsz gondolkodni. Csoda elméd lesz. Minden egyes ige, amit ma felolvastam, az mind csoda. Hát gondold azt át, hogy amikor mielőtt megtértél volna, én ezt felolvasom neked, azt se tudtad volna, miről beszélek. Mi az az Isten jelenléte? Mi az az Isten közelség? Isten megnyilvánuló jelenléte? Most ez miért annyira fontos? De most már az elméd elkezdett átalakulni, és el tudod hinni, és be tudod fogadni. Be tudod fogadni, mert amennyire nagy a befolyása az Isten jelenlétének, annyira nagy a te korlátlanságod és a behatása a szellem életedre, a szívre, az Isten szellemének. Hogy megvizsgáljátok, mi Isten jó, számára kedves és tökéletes akarata. Tehát amikor elkezd metamorfózissá válni az Isten igéje számodra, akkor elkezdesz vizsgálni, kutatni, szétválasztani. Ez a megújulás. A megtérés, és itt a megtérés szót szoktuk alkalmazni a Róma 12.2-ben, ez nem arról szól, hogy amikor Istenhez jövünk, és elismerjük őt Úrnak, ez már több. Amikor Istenhez rendszeresen visszatérsz megtéréssel, hogy akarod látni a gondolatait, és akarod hinni ezeket a csoda gondolatokat. Mert azt mondja a Jézsaiás 55-ben, amilyen magas az ég a földtől, olyan magasak az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Tehát azt mondja az Úr, hogy itt van a te gondolkozásmódod, itt vagyok én. De én fölviszlek oda, ahol én vagyok. Megújítom az elmédet és a szívednek az elméjét, hogy kezdj úgy gondolkodni, ahogy én, Istenként, nem a időbe, hanem a dicsőségbe, az örökké valóságba. Megmutatom neked azt, hogy mit csináltam neked a megváltáson keresztül, nem az időbe, hanem az örökké valóságba. Megmutatom kicsoda Jézus Krisztus számodra mélyebben, és atyaságot hozok neked, és a Szent Szellem közösségét, közösségét mélyebben. Ha elhiszed ezt az atmoszférát, ez a csoda atmoszférája. Minden egyes ige olvasáskor, amikor Isten megérint, az egy csoda. Minden egyes olyan imádkozás, amikor valakiért imádkoztál, és Isten meghallgatta az imáitokat, ez egy csoda. Minden egyes olyan Istenhez fordulás, amikor megvigasztal és nyugodalmat hoz a szellemedbe Isten, az egy csoda. Ezek a sok kis csoda elemekből épül föl az elme megújulása. Tehát én azt mondom neked, higgy abban, hogy az elme megújulása csodákra képes. Mert úgy kezdesz el gondolkodni, hogy Isten. És képes leszel lecserélni bizonyos gondolkozásmódokat arra, ahogyan Isten mutatja neked, hogy te úgy gondolkodjál. A 2 Korintus 3.17-et olvastuk, 18, de újra olvasom. Az Úr pedig szellem, ahol az Úr szelleme ott van, a szabadság. Mi pedig mindannyian, miközben lepel nélküli arcunkkal visszatükrözve megláthatjuk Isten dicsőségét, ugyanarra a képásra formálódunk át, itt is a metamorfózis szó szerepel, mint egy az Úr szellemétől dicsőségre, dicsőségre. Dicsőségről dicsőségre. Tehát van két dolog, a Bibliában két rész, ahol használja Pál ezt a dolgot. Az elme megújulásában és a dicsőségnek a munkájában. Kössük össze a kettőt. Amikor elkezdesz elmélkedni Isten igéjén, akkor történik az áttörés. És ez egy hiányzó láncem a szellemi életedben. Vagy ha nem hiányzó láncem, akkor pedig erősítelek, hogy folytasd tovább. Az hiányzó láncem a szellemi életedben. Mert a belső embered azáltal fog látni csoda dolgokat a szellemében, az igény keresztül, ha elhiszi azt, hogy elmélkedik róla, gondolkodik a fölött, és engedi, hogy a szelleme meg legyen győzve az Isten igény keresztül, ennek a győzelemnek a hatása, ez érvényesülni fog a hétköznapjaidban. Mert már nem test szerinti ember leszel, test szerint gondolkozol, hanem a szellem szerint, Isten szerint gondolkozol. Mert a test cselekedetei azok nyilvánvalók, és a szellem cselekedetei is nyilvánvalók válnak. És a Róma 8 pont erről szól, hogy a szellemi ember nem testi ember, és nem testi módon gondolkodik, hanem akar szellemi módon gondolkodni. Ehhez az kell, hogy engedd, hogy Isten megújítsa az elmédet. Mit kell ehhez tenni? Kérhet Istent, Uram add, hogy amikor elkezdem olvasni Istennek az igéjét, a szívem megújuljon, megtörjön a keménység, és meg tudjam vizsgálni, mi az, ami nekem jó, ami számodra jó. Mi az, ami számomra kedves, ami neked kedves, és mi, ami tökéletes, ami nálad tökéletes. Na ez a csere. Hogy nem arra mondom jó, amire én úgy gondolom, hanem amire Isten mondja, hogy jó. Arra fogom rámondani, mi Istentől gyönyörűséges, ami számomra gyönyörűséges, hanem Istennek mi a gyönyörűsége. És aztán pedig jön az Isten akarata, melyik a tökéletes akarata, melyik a megengedő akarata. Mi az, amiben én is benne vagyok, beleszólok, kicsit átváltoztatom. Milyen pillanat az, amikor Isten azt mondja, én ezt nem akarom az életedbe. Megkérdeztél engem? És megvizsgáltad a szívedet, hogy ez honnan jön ez a gondolat? Mert néha azért ezt meg kell állnunk a szellemi életünkbe, és meg kell kérdezni, hogy honnan jött ez a gondolat. Mondj valamit erre. Minden János 15:2. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz termést bennem, lemetsz és fölemelem. Viszont mindegyiket, amelyik termést hoz, megtisztítja, hogy még több termést hozzon. Azért hoztam azt a két szót, hogy lemetsz és felemelem, mert ez az egy görög szó, ez mind a kettőt jelent, és itt volt egy ilyen teológiai csavar, már megint vitatkoznak fölöslegesen, és én meg fogtam magam, és rájöttem arra, hogy mi a kettőnek a dilemmának, hogy lehet feloldani ezt a nehéz tételt, hogy lemetsz, valaki ezt mondja, másik meg azt, hogy nem lemetsz, Isten nem metsz, ő nem kardbajnok, hogy lemetszi a fülünket, hanem fölemel. Mind a kettőt jelent, magyarázom. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz termést bennem, lemetsz és fölemelem. Lemetsz és fölemelem. Mit jelent ez a kettő? Ha mondjuk Isten jelenlétében vagy, Isten nem párbajtör vívó. Tehát ő neki nem egy kardja van, ahol alig várja, hogy kaszaboljon. Hanem ő azért metsz, hogy fölemeljen. És nem tud más, hogy metszeni, csak hogyha magadhoz ölel Isten. És azért metsz, mert vannak területek, amiknek gondolatoknak, gondolkozási struktúráknak és mozgató rókoknak ki kell szakadni onnan. Muszáj kimetszeni. Azért emel föl, mert vannak gondolatok, amik nem teljesen jók, de van benne jó, az pedig meggyógyítja, helyre teszi. Mindegyiket, amelyik termést hoz, megtisztítja, hogy még több termést hozzon. Amikor arról beszélünk, hogy dicsőség, akkor hozzá kell tenni, hogy el kell mondani mindenkinek, hogy ez egy átmenet, ez egy korszak, ez egy átalakulás, ez egy folyamat. Ez egy átmenet, ez egy folyamat. Amikor arról beszélünk, hogy ígéret, el kell mondani, hogy azért, mert hallasz ma egy jó tanítást, ez nem jelenti, hogy benne vagy az ígéretbe. Lehet hallani igéket az ígérettől, nem jelenti azt, hogy megvalósult. Lehet, hogy vasárnap vagy szombaton eljössz Isten tiszteletre, és hallasz egy ígéretet, és azt mondod, wow, ez az én ígérete. Ez nem biztos, hogy hiszel még benne már, vagy lehet, hogy nem is tudod, hogy ezt hogy kell elindítani, hogy beinduljon ez a folyamat. Az Isten igény való elmélkedés indítja be a folyamatokat. Az ígéretről is elmélkedni kell, gondolkodni, és a szövegkörnyezetből nem kiragadni. Gondolkodnod kell azon, Isten mit mondott neked, hogy megerősítse másokon keresztül és az igény keresztül. Amikor arról beszélünk, hogy változtat bennünket Isten, akkor fel akar készíteni bennünket arra, hogy ha a fiát engedelmességre tanította, akkor bennünket is engedelmességre fog tanítani. Menjünk vissza Krisztushoz. Krisztus lejött, megüresítette magát a dicsőségtől, ami fönn volt. És a megüresített Krisztus fölépítette az atyával kapcsolatát. A János 14-ben azt mondja Filip neki, hogy mutasd meg az atyát. Erre azt mondja a fiú, a mester. Hát nem érted? Az atya, aki bennem van, én azokat cselekszem, amiket hallok. Azokat szólom, amiket ő szól bennem. Ezzel azt mondja, hogy én az atya tekintély alatt vagyok. Én nem vagyok független az atyától. Én klónozom az atyát. És amit hallok, azt adom át. És amikor beszélek, akkor az atya beszél rajtam keresztül, azért van hatalmam. Az Úr fölöttem Úr, és én gondolkodom mindig arról, amit mond, és miután fölépítem a hitemet, azáltal kimondom, csoda megtörténik. Itt van valaki? Amikor arról beszélünk, hogy elmélkedsz az igén, arról beszélgetünk, elmélkedsz a dicsőségen. Mert az ige és a dicsőség együtt van. Isten az igét fölmagasztalta minden nevén felül. Amikor az igéről beszélünk, akkor azt mondja Isten, hogy amit én mondok, az egy standard. Amikor én beszélek, akkor az egy színvonal. Soha nem megyek a színvonal alá. Amikor én beszélek, és neked ígéretet mondok, soha nem megyek lejjebb. Egy folyamaton fogsz átmenni, mert meg kell, hogy tisztuljál, hogy az ígéret működjön. Mert sok dolog van a szívedben még, ami ellenáll az ígéreteknek. Azt szeretném, hogyha megújulnál, és be tudnád venni azt, mert nincs elég hited, vagy ha van is hited, a hitetlenség ellened dolgozik. A szekered elé két tökröt tettél, hogy menjél hitáltal, erővel, ezerrel, sajnos a szekered mögé is tették két tökröt, ami teljesen másfelé húz. Amikor hitbe vagy, akkor mész előre, amikor hitetlen vagy, akkor nézel hátulra. Én pedig azt akarom, hogy ne hátra nézzél, hanem előre, és vedd le azt a két tökröt onnan hátulról, a hitetlenség és a félelem, két unokatestvéredet létszeres hajítsd ki, mert ez a két unokatestvér meg fogja változtatni az életedet, mert a hitetlenség, ha tolerálva van, akkor a hit nem fog működni. Még egyszer mondom, lassabban. Ha a hitetlenség tolerálva van, akkor a hit nem fog tudni működni. Az átmenetek a fejlődések körei. Ezek körök, dicsőségről dicsőségre, hitről hitre. A zsidó úgy gondolkodik, a héber, hogy nem úgy, ahogyan mi indogermánok, mi szkítiaiak, akik így lineárisan gondolkodunk, mint a szivar. Hosszan gondolkodunk, hanem ők abban gondolkodnak, hogy van az év eleje, és van az év vége. Rosh Hashanah, az év kezdete. És rendszeresen visszatérnek egy kezdethez. Körbe mennek. Amikor Mózes azt mondja Mózesnek azt mondja Isten, hogy mondd meg a fáraónak, hogy engem szolgáljatok, és ezért akartok kimenni a pusztába, és egy másik helyen meg azt mondja, hogy gyertek el ünnepelni velem. Ekkor azt mondja Isten, hogy héberül úgy azt is jelenti az ünnep, hogy körtánc. Hogy táncoljatok körbe-körbe, ezzel jelezzétek, hogy a kezdetet és a véget egybekötitek, és azt mondjátok, én leszek az alfa és az omega. A kezdet és a vég. És ez oda-vissza megy. Majd amikor megtalálod, hogy ő a vég, és amikor megtalálod, hogy ő az eleje az egésznek. És ez rendszeresen csinált az ünnepek. Mindenhol elsőjén, első hónapban, az első hónapuk, nekik ugye a Pészák ünnepe volt. És mindig vissza kellett térni minden évben a Pészákhoz. Ez egy kör. Az egész szellemi életük az ünnepeken múlott, a körtáncon. Hogy táncoltak, hogy ünnepet tudnak adni Istennek. Különleges napok voltak. Miért voltak különleges napok? Mert tudták, hogy a természet fölötti, a természetes világba tud bejönni. Tudták azt, hogy az ünnep azért, hogy visszaemlékezzenek, elmélkedjenek azon, hogy Isten csodatevő. Elmélkedjen azon, mit tett a múltban, hogy az ugyanúgy meg tudja csinálni. Mózesnek ugyanezt mondta Isten. Amiképpen kijöttetek Mózes az Egyiptom földjéről, és csodákat tettem, úgy leszek veletek Kánaánba. Ahogyan láttátok a csodákat, ugyanúgy lesz. És újra vissza kellett vinni a hitüket, a puszta után kellett volna, hogy Isten hogyan cselekszik. Ahogyan cselekedett Egyiptom földjén, ugyanúgy fog ott cselekedni. Tehát azt mondom neked, hogy az átmenetek a fejlődések körei. És a dicsőségről dicsőségre, hitről hitre szakaszban van szenvedés, van nehézség, vannak sóhajok hídjai, vannak hajótörések, vannak nagyon-nagyon-nagyon félreértett dolgok az Úrban. Vannak aztán hajótörések, tényleg nagy hajótörések, de Isten visszahelyez bennünket. Csak a nyomások hozzák le a legbensőbb részedből, a nyomások hozzák ki, a nyomások fejtik le, valójában ki vagy, amikor nagy nyomás alatt vagy. Ott a nyomásban tudod meg, hogy mekkora hívő vagy. Nem a bőrfoteles pari világban, vagy nem a fotelben a internet előtt, hanem ott tudod meg a nyomásban, a terhek alatt, hogy mennyire veszed komolyan magadat, párodat, az Istent, stb. Amikor a nyomások ott vannak, akkor azok fogják neked megmutatni, hogy mi van a bensődben. Na akkor a dicsőség be tud menni, hogyha kicsit gondolkozol, hogy hol tartasz. És ha hívod az Isten jelenlétét, na amikor felismered azt, hogy valamit hibáztál, mert az a sikered kulcsa, hogy nyitott vagy arra, hogy meglásd a hibáidat, mert ha meglátod a hibát, akkor meglátod a fejlődést. Mert ha meglátod a fejlődésedet, akkor meg tudsz változni. Nem láthatod igazi önmagadat kellemes környezetben. Ha elbírod a szégyent, akkor elbírod az örömöt. Tanítsalak erről? Zsidó 12. Jézus Krisztus az előtte lévő örömért szenvedett minden szenvedést a kereszten. Előre látta az örömöt, a szenvedéssel és a szégyennel együtt. Tehát, ha a fiú úgy kapta vissza a dicsőséget, hogy szenvedett a kereszten, akkor neked is lesznek szenvedés korszakaid, mert a szenvedés lényege az, hogy rugódzik a bensőd és az éned azzal kapcsolatban, hogy Isten szelleme Úr legyen az életedben. És amíg ez a meccés történik, ez lehet egy év, bizonyos területek 10 év, 20 év, 110 év, nem tudom, hónapok. Attól függ, hogy mennyire kemény a szíved. Mert a szíved kincsei mutatják meg, hogy mi van benned. Mert ha Istennek a jó kincsei vannak benne a szívedbe, akkor te csak abból tudsz beszélni, abból tudsz imádkozni, és azt tudod előhozni. Ha viszont nincs bent a kincs, akkor nem került a szellemedbe, a szívedbe az ige, és az ige nem érték számodra. De Isten úgy építette fel az Újszövetséget, hogy az igén múlik az életünk. Az ige szült bennünket újjá, nem emberek dicsősége, hanem az ige szült újjá bennünket, és azt mondja Péter ott, hogy a világ elmúlik. A világ elmúlik. Az emberi dicsőség olyan, mint a fű virága, mint a fű. Mint a fű, olyan, azt mondja Péter. Elmúlik. De az Isten igéje megmarad örökké az, amit hallottunk, hirdettek nekünk, és újjászült bennünket. Tehát mit mond itt? Hogy ha nem az ige hozza be a dicsőséget, akkor hiávaló dicsőség alá kerülsz, emberi dicsőség alá, és azt keresed. Az emberi, ember, a földön lévő civilizációnak a munkáját. Én meg gyere el, invitálak, hogy az menny civilizációját keresd. Van több, mint az univerzum. Van több, mint a bolygók, mint a bolygóknak, meg a világban lévő hobbiaid. Nem láthatod igazi önmagadat addig a kellemes környezetben, és nem is akarsz változni, mert azt írtam ide föl egy ilyen memoárt. Így imádkozunk mi. Tudod, Uram, hogy nem akarok szenvedést. Ez nem az én műfajom. Olyan dolgokat, amelyeket nem ismerek, azokat se szeretném, ez olyan furcsa. Nem tudok kontrollálni dolgokat, te tudod ezt önmagam életében, és intellektuális ellenőrzésemen kívül nem nagyon szeretnék működni. Szeretném, hogyha kontroll alatt tartanék mindent, érzelmemet, egyházat, téged is, atyám, mert akkor vagyok biztonságban, ha irányítalak. Nem akarok ismeretlenbe menni veled, mert úgy érzem, hogy mindent tudok. Már sok mindent megkaptam, nem kérek többet. Az ismeretlen számomra bizonytalan, és ahhoz imádkozni kell, bibliázni, ezek fárasztó dolgok. De tudom azt is, hogy ha mégis rászánom magam, akkor a legjobbat fogom megtapasztalni a sorsomban. Tudom, hogy szeretsz, és én is szeretlek, ez az aktualitása a fiaknak, ez a fiak lehetősége, senki másé, ha rászánom magamat, hogy megtapasztaljak. Szóval nem csak az ígéret mézes íze érdekel, atyám, rájöttem, az ígéret keserű folyamata is szükséges lesz, amely végén a legnagyobb örömmel részesíteni fogsz engem. Az elején még azt mondjuk, nekünk nem kell a szenvedés, nem kell a kereszt, ezek az üzenetek, ezeket nem szeretnénk. Tehát ami gyakorlat és profán, ezt ne. Ha azt megáld, az oké, Istenem, csiribú csirivában, oké, de az, hogy valamint gondolkodjak, hát ez már nehéz. Tehát azért ne szoktassuk már el magunkat arra, hogy úgy gondolkodunk, mint Isten. Hogy gondolkodunk úgy, ahogy a civilizáció, a kultúra és az édesanyám gondolkodott. De eljön a pillanat, amikor Isten azt mondja majd neked, hogy rá kell szánnom magadat, hogy kicsit már megváltoztass, mert közben körülötted minden züllik. Minden dicsőség Istené, mert olyan művész Isten, hogy a bajban felépít téged, a kényelemben felépít téged, a nehézségekben felépít téged, mindenhol dolgozik érted. De a bajban felépülni kényelemmel együtt nem lehet. A bajnak van lejárati ideje, de a traumának, a botránkozásoknak, az önzésnek és a sértettségnek nincs lejárati ideje. Tehát ezzel azt jelenti, amikor szenvedésben vagy a dicsőségért és az elme megújulásáért, akkor annak van lejárati ideje. Tehát egyszer csak áttörsz és látsz. De hogyha a traumát nézzük, annak nincs lejárati ideje, az ott marad benned. Ezért kell a bajban a dicsőséget, Isten jelenlétét kérni, hogy meggyógyuljál. Mondok egy drasztikus gondolatot. Az Isten igéje tartalmazza azt, hogy bármiből meg tudsz gyógyulni. Mentálisan, lelkileg. Mondom még egyszer. Az Isten igéje tartalmazza azt, hogy bármiből meg tudsz gyógyulni. Na, még egyszer mondom, tudom, hogy hihetetlen. Isten igéje tartalmazza azt az erőd, csodatevő hatalmat, hogy mindenből meg tudsz gyógyulni. Mert ha nem a fiút küldte volna le, akkor nem lenne igazam. De az igét, a beszédét küldte el, hogy megváltson bennünket. Tehát az ige váltott meg téged. És ha feltámadtál, akkor semmi problémád nincsen. Mert aki képes feltámasztani téged, az mindenre képes. Tehát ha van feltámadásod, van mindened. Mondom még egyszer. Az ige képes minden nyavajánkból meggyógyítani. Ha ebben nem hiszel, akkor ma térj meg ebből, és gyere vissza Isten igéhez, tisztelt, emelt föl, és magához vonsz. Ó, halleluja! Minden korszakodban van egy válasz Istentől. Ez a hit válasz. És amikor Isten majd az elmékedésen keresztül szól hozzád, most figyelj, egy hit választ ad. Lajos, magyarázz el, mi ez a hit válasz? Már megint kezded. A hit válasz azt jelenti, hogy amikor Isten igéje szól, akkor abba válasza, megoldása van, és konstruktív ereje, erőforrása Istennek. Még egyszer mondom, amikor Isten az igén keresztül majd olvasod, és rád döbbensz, hogy mennyire szeret, milyen erőforrásai vannak Istennek, akkor azt fogod mondani, hogy Isten válaszolt a ima kéréseimre. Úgy dolgozik, hogy egy idő után, hogy bármivel foglalkozol, szólni fog. Bármilyen igét veszel elő, megadja a megoldásokat. Mondom még egyszer, a hit válasz azt jelenti, hogy amikor hitre jutsz egy ígéretbe, egy igébe, benne van Isten megoldása. Készsége arra, hogy a megoldás elfajuljon, és gyógyító kenettel megváltoztassa az életedet. Mert minden egyes hitválasz egy csoda elem az életedben. Mondom, minden egyes hitválasz egy csoda elem. Amikor Isten embere, te hitre jutsz, a csodára jutsz, mert hinni csoda. Halleluja! Isten, elmondom neked, az Isten a kereszténységet úgy hozta létre, hogy az csoda. Csoda nélkül nincs kereszténység. Feltámadás nélkül nincs kereszténység. A feltámadás csoda. Az, hogy a szellemet föltámad, csoda. Az, hogy Isten igébe hiszel, csoda. Az, hogy Isten tud szólni az igén keresztül, pont neked, csoda. Nem érdekli, ki az anyád, ki az apád. Szeret. Halleluja. Elnézést, elragadtattam magam. De veszek levegőt. Tehát ebben a meccésben nincs biztonság, kényelem és önimádat. Tehát amikor elkezd Isten a dicsőséggel változtatni, ez kellemetlen. Kellemetlen. És de adj egy esélyt Istennek, mert Isten is rengeteg esélyt ad számodra. A Róma 8-hoz, hogyha jössz hozzám, vagy velem, a Róma 8-hoz. Ha test szerint éltek, 13, 8-13. Ha test szerint éltek, meg fogtok halni. Ha pedig szellemben megölitek a test gyakorlatait, élni fogtok. Mert akiket Isten szelleme vezet, ez a görögben folyamatos igeidő van, azok Isten fiai. Visszafejtjük. Akik Isten fiai, azokat a Szent Szellem tudja vezetni. A fiúság privilégiuma az, hogy a Szent Szellem benned van, mert ő szült újjá. És a szellem az góré. A szellem az góré. Tehát én ma a életedben megváltoztatnám a hozzáállást a Szent Szellemhez, aki benned él. És azt mondanám neki, Szent Szellem, légy Úr az életemben. Te tudod a megoldásokat. Én egy pancser vagyok nélküled. Egy senki. De általad bárki. Helyreállítom az életemet, családomat, blablabla. Mert Isten szelleme állandóan kész arra, hogy segítsen. Az Isten szelleme soha nem vádolni, károsztatni, ítélkezni, kukacoskodni, teológiai vitákat vívni jön veled. Tudod, miért jön a Szent Szellem? Hogy az ígéreteidet megkapd. Ha elmékedsz vele. A Lajos, hol van az ige, hogy a Szent Szellemmel kell elmékedni? Mondd meg! A János evangéliumában azt mondja Jézus, hogy ő eszetekbe jutatja mindazt, amit mondtam nektek. Eszetekbe, tehát a gondolat szinten realizálódik. Na, fontos, hogy a szellemedben, erről beszélek ma, realizálódjon az ige. De nagyon fontos, hogy az elmédben is realizálódjon. Nagyon fontos, hogy legyenek olyan igék az elmédbe, amelyek életigék, ami még nincs benne a szívedbe. Mert csak úgy betetted az elmédbe. Aztán a Szent Szellem bármikor azt megfogja, és beteszi a szívedbe. Mi van? Vannak igék, amiket olvasol, történetek, és nem tudod, hogy az miért fontos, csak elolvastad. Aztán eltelik pár hónap, és azok a történetek annyira megelevenednek, beszélgetsz egy emberrel, és elkezdesz beszélni róla. És megdöbbensz, hogy te elmondtad Pitényi Mózes vagy Józsui történetét, és te hitre jutottál saját magadból, annak ellenére, hogy te nem hittél abban, amit olvastál. Csak egy kőkemény logosz volt. Egy ige, egy ölőige. Amit csak úgy hétköznapokban beszedsz. Egy betű. De mégis Isten szelleme elraktározta. Mert Isten mindent felhasznál. Addig vágyik arra a Szent Szellemre, hogy csak legyen benne egy ige, hogy tudjon segíteni. Tehát ott tartok, hogy ha Isten fia vagytok, akkor a Szent Szellem vezet benneteket. Hiszen nem a rabszolgaság szellemét kaptátok ismét a félelemre, 15-ös, 8, Róma 8, hanem a fiúság szellemét, amely által kiáltjuk abba édesatyánk. Milyen érdekes, hogy ez a szellem, ez kiabál. Ez a szellem kiabál. Kiabáltatni akar a Szent Szellem, hogy mondd azt, hogy apuci, én vagyok a fiad. A mi szellemünkkel együtt maga a szellem tesz tanúbizonságot, hogy Isten gyermekei vagyunk. Várj egy kicsit. Van a szellemed és van a Szent Szellem. És ezek ketten dolgoznak együtt. Tehát bizonságot tesznek, nagyon fontos a bizonság szó. A bizonság azt jelenti, hogy meggyőz. Befolyásol. A befolyásolás egyenlő autoritással, kormányzással, uralkodással, képességgel, átalakítással, metamorfózissal. Mondom még ezt akkor a Tóth Lajos fordításába. A Szent Szellem befolyásol az belső emberünkön keresztül. Na ez a szellemi. Na ezt nem lehet magyarázni. Ezt nem lehet 7 pontban megcsinálni. Ezt vagy elfogadod, vagy nem fogadod el. Elhiszed, bemész a tekintély alá, vagy nem? Visszautasítod a bizonságtevését, vagy nem? Lejössz róla, vagy visszajössz? Lejössz az életről, és visszajössz az életre. Mondj erre egy áment. Maga a szellem tanúbizonságot tesz, hogy Isten gyermekei vagyunk. Miről tesz bizonságot? Hogy az atya gyermeke vagy. Ha pedig gyermek, ez identitásépítés. Bizony a pszichológia, bizony, hát mennyei pszichológia. Bizony osztályrészesek is. Minek az osztályrészesei? Isten osztályrészesei. Krisztusnak pedig részestársai. Az Isten örökségének a részvétele. Krisztusnak pedig részestársai. Ha ugyan együtt szenvedünk vele, hogy együtt dicsüljünk meg. Együtt mondjuk. Ha ugyan. Együtt szenvedünk vele, együtt. Hogy együtt dicsüljünk meg. Tehát egy kis két dimenzió. Itt van az Isten öröksége a fiúban. Itt vagy te, aki részestársa vagy minden örökségnek. A bátyád a mester. A bátyádnak az öröksége a tiéd, mert egy család vagytok. Egy család vagytok. És ahogyan ebbe benne vagy, és elkezded átvenni, a szenvedés elindul. Mert első blikre ki fogod köpni. Hát ez túl magas. Hát ez fárasztó. A kényelmes életemnek ez nem. És akkor, de Isten megcsinálja, 10 évig, ha kell, dolgozik rajtad. Csak lehet, hogy késő már, és nagyon fájdalmas lesz. Minél előbb hagyd abba a lázadást. Emlékeztek a tékozó fiúra? Megdöbbentem azon, hogy a tékozó fiúban történetében láttam egy olyan elemet, hogy az alapozok. A Lukács 15:18-ban így írja az ige. Felkelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom majd neki. Apám, bűnt követtem el a menny ellen, és te előtted. És nem érdemlem meg többé, hogy a fiadnak nevezzenek. Tégy engem egyik béreseddé. Totálisan nem ért az új szövetséget. Viccelek. A fiú, mikor hazaért az apjához, eldöntött, ezt el fogja mondani. Én nem akarok fiú lenni, én egy szolga akarok lenni. A fiú pedig azt mondta, apám, bűnt követtem el a menny ellen, te előtted, mondja a pragmát. Nem érdemlem meg többé, hogy fiadnak nevezzenek. És az apa azonban így szólt. Nem is engedte tovább mondani, hogy tegyél engem béreseddé. Azt mondta, gyorsan hozzatok ki a legszebb ruhát, adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. És aztán jöhet a címbalom. Tudom, mit jelent ez? Hogy nem akarja hallani az atya, hogy te azt mondod magadra, hogy szolga vagy. Akkor ezt elolvastam nemrég, beleborsozott az egész kezem. Hogy az atya nem akarja hallani, mert sírna, fájna neki. Amúgy is sírt, mert amikor oda ment a fiú, akkor sírt, emlékeztek rá. Büdösen átölelte, a disznók között jött, moslékok között. De most gondold azt el, hogy szerintem ő nem akarta még egyszer átélni. Örült, hogy egyszer ez a bűzhöz hozzáfért, és utána most már gyorsan tisztítsátok le, Kerhert hozzátok, és nyomjátok le a gyereket, mert nagyon büdös, és adjátok rá a Schaffhausent, és vagy a Omegát, és csináljátok vele valamit, és ad vissza neki a Merci MLGL vízéjel, nem tudom, milyen betűk vannak, már 1000 fajta Mercedes van, de, vagyis hát ha én lettem volna, akkor én persze nem a Mercit mondtam volna, a japán autót, de mindegy, a lényeg az, hogy mert van az a japán az autó, a többi kocsi. Na mindegy, a lényeg az, hogy most tudom, hogy gyógyulásra lesz szükséged, ezt Tamástól tanultam, én is Ctrl-C, Ctrl-V-zek. Na mindegy, a lényeg az, hogy mindegy, majd egyszer bejössz a kapcsolatunkba is. Szóval a lényeg az, hogy itt van az atya meg a fiú. És az atya és a fiú között olyan kommunikáció, amit az atya enged. Szóval amikor jön a Szent Szellem hozzád, és te elkezded mondani azt a jó, kivágtuk, oké? Okay? Azt, amit mondasz, akkor azt mondja, hogy áldan. Az ígéretekről fog beszélni. Öltöz fel a szellemi dolgokat, öltöz fel a szellemi dolgokat, tiéd, öltöz fel a szellemi dolgokat, és ezt mondja a folyamat. Nem bír más mondani a Szent Szellem. Szerinted mit mondana? Hát a 2 Korintus 3-at mondja el. Hát nem tud más mondani, van egy mérce. Ez az új szövetség. Ez alá nem megy. Értsd meg! Oda fog jönni hozzá, elmondja a Szent Szellem, benned lakok, képzeld el. És akkor te mondod, tudom, igen, itt, de nem hiszel bennem. És akkor erről beszél, templomban, tényleg templom, tudom, hát csak a tudás. És a kijelentés alapú megismerés az óriási különbség. Az óriási különbség. A rabszolga, János 8-ban, Jézus ezt mondja, a rabszolga nem marad örökké a házban, a fiú maradott örökké. Tudod, mit mond ezzel? Hogy mi arra vagyunk elhívva, hogy a házban maradjunk, az Isten dicsőségében. Egyébként csak úgy mondom, hogy a bensőséges kapcsolatot a Szent Szellemmel, amikor elkezdett csinálni, nyugodj, nem az egészet mondom, fogom átadni neked ma, tehát ne idegeskedjél. Tudom, hogy ideges vagy, mikor a szellemi dolgokról van szó, de most ne idegeskedjél. Amikor milyen bensőséges kapcsolatot épít föl az Úr, akkor ez kérlek téged, hogy ezt gondold azt át, hogy te egy családba mész be, nem a munkahelyedre Istenhez. Nem kell megfelelned, nem kell kompenzálni, nem kell önértékelést építened, nem kell, nem tudom, milyen hitet mutatnod, ahogy jössz ide. Hogy vagy? Nagyon hallálod, nagyon jól vagyok. Nagyon jó, a Szent Szellem megmondja, hát nincsen jó, de hát nem baj, megint kompenzál. Viccelek. Tehát akkor ott nem kell kompenzálni, mert ő, lehet, hogy furcsa, de ő mindent lát. Tehát ő Isten. Tehát tudom, a Szent Szellem furcsa, hogy mindent lát, mindent tud, de ő lát. És amikor jön az Úr, akkor kérlek téged, hogy akkor mész az Úrhoz, akkor te hazamegyél. Tehát te nem béres vagy, hogy dolgozni jöttél, mert az egyház az elmúlt évtizedekben így jön Istenhez. Jöttem dolgozni. Az Isten meg az atya mindig ezt mondja, nem. Cimbalom, hegedű, barátja. 100 tagú, értsd meg. Tehát felejtsd el. Itt neked nem kell dolgoznod, a tiéd minden. Tehát csak fogadd el, és utána aztán már egy más szinten fogunk kommunikálni, ha elfogadtad. Na akkor utána az atya meg a te szereped is helyre rakódik, és utána tud úrként nagy dolgokat véghez vinni az elmédben, mert az elméd át van mosva a világ babiloni szisztémájától. Na most, amikor jön az Úr, akkor azt fogja neked mondani, és itt van a direkt lenyomtam, hogy ne azt nézd, hogy itt van a lényeg, hogy van egy atya-gyerek-fiú szolga-rabszolga kapcsolatunk az Istennel. Most ez azt jelenti, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Az első szint, hogy bizonságot tesz a szellem folyamatosan, hogy egy Isten gyereke vagy. Ez a csírája az egésznek. Tehát ahogyan az apád segít, noha normális apád van, hogy jaj, most igen, lehet, hogy nincs apja, pont mit tudom én, na mindegy, ne idegesítsetek. Tehát, hogy van egy normális apa, atya, azért csak el tudod képzelni, ha nem volt gyerekkorod, akkor is, tehát te csak már fölnőtt voltál, tehát hogy úgy születtél, anák fia, tehát egy nagy, de akkor is képzeld azt el, hogy van egy jó apa, aki jó. Tehát a Dagobert bácsi. A fiú és a gyerek az két különböző korszak. A gyerekként azt élvezed, hogy újjá vagy szűve. A fiúként már tudod, hogy vannak jogaid. És járhatsz a fiúság tekintében. Hatalmad van, azt mondja Jézus. Hatalmat kap az, akinek fiúság identitása van. Tehát tudja, hogy erővel játszhat, mint Jedi. Tehát, hogy játszhat az erővel, kerettel. Ebben a korszakban nagyon sok elszalasztott és elrontott korszak van, mert úgy érzik, hogy ők, mivel érzik a kenetet, ezért ők el vannak hívva. De a kenet és az elhívás, azt tudjátok, hogy az más tészta. Meg a kiküldés is, meg a felkenetés is. Na, a következő korszak a szolga és a rabszolga. Ez két különböző görög szó van erre, hogy akkor tudsz csak Isten szolgálni, ha te gyerek és a fiú kapcsolaton túl vagy. Különben a fiú identitásért fogsz dolgozni. Ha bennülsz egy kocsiba, akkor ki akarod majd nyitni az autót, az ajtót, és nem hiszed el, hogy a Szent Szem kinyitja helyetted. Ezt így tudom elmondani. Te vezetni akarsz egy autóba, és nem hiszed el, hogy a Szent Szem képes rá. Mi ez, Lajos? Figyelj, a nyugalom azt jelenti, a nyugalom, a szellemi nyugalom, hogy te tudod, hogyha nem csinálsz semmit, nagyon jó helyen vagy Isten jelenlétében. És te megteheted azt, hogy bemész az Isten jelenlétében, leülsz egy nagyon kényelmes fotelbe, így teszed a lábadat keresztbe, és megkérdezed az atyától, hogy hogy vagy. És nem vagy ideges, hogy aznap nem imádkoztál, vagy bibliáztál, vagy nem tudom, mit csináltál. Nem csináltunk ébredést, és a dicsőséget nem pörgettük. Mert fiú vagy. Anyámhoz bármikor bemehetek, és apámhoz. Gyereke vagyok. Amen. A következő bensőséges kapcsolat az a Krisztus, és a testvér, a báty szindrómával kezdődik, vagy hát a szellemi állapottal, hogy van egy bátyám, bátyus, és van egy testvérem, és örökséget megcsinálta nekem, az ő öröksége az enyém, ő egyébként úr, ma ezt vettük, főpap, pásztor, egy helyen azt mondja, hogy barát, máshol János levelében vigasztaló, ügyvéd, és hát mennyasszony. Ez is a bensőséges kapcsolat része, a dicsőség része. A dicsőség tette őt baráttá. Azt mondta a János 17-ben, azt akarom, hogy az a dicsőség, ami nálam van, náluk legyen. Azért már barátod. Akkor lesz a barátod, ha úr. Ezeket szellemileg föl kell nőni ide. És a Szent Szellemmel végzünk, hogy a Szent Szellem pedig egy mellénk hívott, egy támasz, egy segítő, egy csodatevő, egy gyám, egy tanító és egy korrigáló. Most ezt nem értjük, hogy korrigáló. Pedig ő korrigáló. Korrigálja azt, hogy a dicsőséghez hogy tudsz bemenni, és mikor kijöttél a dicsőség jelenlétéből, hogy tudsz visszamenni. Mondj el egy áment. Amikor egyébként Izraelhez elmegy Mózes, akkor Mózesnek az elhívása akkor kezdődik, amikor a pusztában lesz. Mert kell egy ember, aki megelőzi a pusztát, mielőtt még Isten gyülekezete a pusztába megy. Velem vagy? Kell egy ember, aki 40 évig túlél a pusztában. Túlél. Túlél, tudja, hogy kell túlélni a pusztában. Tudja, hogy kell megmaradni a pusztában. És tudja, hogy kell szomjasnak maradni Istenre a pusztában. Kell egy ember, aki megelőzi az egészet. Kell egy Krisztus, aki megelőzi az egész emberiséget. Kell egy Krisztus, aki tudja, hogy kell legyőzni a sátánt. Kell egy Mózes, aki tudja, hogy hogyan kell megtartani azt, hogy Istennél mindig van új esély. És neki is van új esélye. Eltelik 40 év, és már 430 éve van akkor már Izrael a pusztában. És ő nem tudja még, hogy olyan dicsőséget fog kapni, amely dicsőséget a Földön senki nem hordott. Még Ábrahámon sem volt ilyen dicsőség. Nem tudja azt, hogy ő el van hívva arra, hogy az Isten jelenléte az néppé változtassa, a dicsőség néppé változtassa azt az egész csapatot, vagy csőcseléket. 430 év alatt Voltak vének, de mégis kiüresedett mindenki Isten ismeretéből. 430 év alatt senki nem ismerte Istent. És csak kiáltottak, pontosabban nyögtek. Ez a nyögés nem azt jelentette, hogy ezt csinálták. Lehetséges, hogy mélyen, mert annyira nem volt erejük, és nem hittek Istenben, hogy csak sóhajtoztak egyet naponta. Otthon, vagy lefekvés után, az álmuk előtt csak annyit mondtak, ó, hol vagy Ábrám Istene? És aztán már aludtak is a sok fájdalomtól, a sok szenvedéstől. Ugyanis az a kultúra, ahol vannak 430 évig, az nem csak egy civilizáció, hanem egy gonosz, mágikus, okkult generáció. Miért fontos ez? Mert ez a generációban az emberi szellem azonnal kisül. Mert ez a generáció tudja, hogy kell a szellemet megérinteni. Mózes tisztában volt vele, mert ott nevelkedett. Ismerte az összes mágus névről. Pineást, vagy Jámbrest, ahogy a Timotheus levélében írja Pál. Ismerte Jámbrest. Ismerte ezt az egész civilizációt, ezt a kultúrkört, hogy csinálják azt, hogy állatot teremtenek. Hogy csinálják ezt? Ezt ő tudta? Ismerte. Azonban 40 év alatt kiüresedett az egész okkult kultúrából az elméje, és Isten lecsillapította, és azt mondta, nyugodjál le, meg kell tisztulnod, mert egy hatalmas elhívásod lesz, amely akkor elhívás, hogy végül majd Jézust fogod bátorítani. És amikor mert tudjátok, megjelent Mózes, megjelent Jézusnak. És amikor ez a kultúrában benne van, akkor kiszakad, elmegy egy pusztába, és furcsa az egész dolog. Hogy a dicsőséget fogja hordozni, és pusztában van? Nem értjük. De mondom, hogy miért. Neki meg kell tisztulni arra, hogy a dicsőséget tudja korrektül, tisztán, minden státuszkójával a dicsőségnek, kiérdemelhetetlen módon, mindent bebizonyítva, hogy Isten, a mindenható Isten, a nemzetek, civilizációk számára. Kihoz pár millió embert onnan, és nem hagyja el soha az a vágya, hogy közelebb kerüljön Istenhez. És erről már beszéltem, hogy azt kéri, hogy közel legyen a dicsőség az életébe. Uram, attól, hogy megláthassam a te dicsőségedet. Tudod, ez az, amikor te elkezded a Szent Szellemmel a kapcsolatot, nem lesz elég, és nagyon éhes leszel. Most jó értelemben. Tudjátok, van a világban egy ilyen duma, milyen éhes. Kiéhezett, éhen korász. Éhes. Ezt most pejoratív értelemben is tudtuk használni Pesten. Ő, a Szent Szellem az ezt csinálja veled. A Szent Szellem azt fogja mondani, hogy van több. Ugyanis, amikor meglátod az Isten erőforrásait, az fantasztikus. De figyelj, lesz egy pillanat, és most nagyon figyelj rám. Amikor a Szent Szellem jön, akkor a múltól elszakít egy pillanatra, mert egy új jövőt akar adni, és figyelj, mindig nagyobb lesz az Isten szellemének az álma és a jövőképe, mint amit te be tudsz fogadni. Ugyanis, ha akkora lenne, mint a szíved állapota, tehát nem mennél se jobbra, se balra. Muszáj olyat adni neked, amit először első blikre nem tudsz elfogadni. Mert a szíved nem tág arra, nem nyitott, nem tágítható még akkor. De amikor elkezdesz azon gondolkodni, hogy te soha nem fog létrejönni az életedben semmi, csak hit által, akkor el fogod tudni fogadni már, mert azt fogod mondani, oké, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mit jelent a hit? Látni azt, amit eddig nem láttam. Látni máshogy, az Isten szemével bizonyos dolgokat. Mit jelent a hit? A hit meggyőződve lenni arról, amit nem látok, de van, létezik. Nagyobb erőforrás, nagyobb dicsőség, mint amit eddig láttam. Testvérek, itt kezdődik az igazi élvezete a szellemi életnek és a kereszténységnek. Amikor elhiszed azt, hogy dicsőségről, dicsőségre tudsz menni. És ezt a Szent Szellem fogja benned állandóan mondani. Egy szent dühödés, egy szent éhséged lesz arra, hogy még többet kap Isten jelenlétéből. És azt fogod mondani Mózessel együtt egyszer majd, hogy Uram, látni akarom az arcodat. Uram, mikor látjuk egymást? Annyira vágysz majd rá. Tudod, azt mondta az Úr a 2 Mózesben, 5 Mózesben több helyen, hogy ember élvén őt nem láthatja. Ember élvén őt nem láthatja. Az Új Szövetségben ugye ezt mondta az Úr, hogy aki követni akar engem, az teljesen mondjon le magáról. Halljon meg. Aki engem követni akar, az olyan szinten gondolja át, hogy tényleg akar-e követni, mert a dicsőséggel nem lehet játszani. A test nem tudja hordozni a dicsőséget. A szellem tudja csak hordozni a dicsőséget. A testi ember nem arra lesz specifikus, speciális és szakmai gyakorlattal rendelkező, hogy milyen Isten jelenlétében élni. A testi ember, a szellemi ember pedig egyre jobban akklimatizálódni akar, és egyre jobban meg akar érteni, mi Isten jó, kedves, tökéletes akarata a Szent Szellem által az életére nézve. Amikor elkezdünk elmélkedni ezen a 430 éves korszakon, akkor tudd, hogy teljesen amikor le van igázva a személyiséged, akkor 100%-ban a szituációk irányítják az életedet. Azon gondolkozol, hogy a szituációt hogyan old meg. Szeretnénk gyereket, hát hogyan csináljuk? Ma a legoptimálisabb mi lenne? Hogyan? Holdfázis, napfázis, fűfázis, nem tudom, levegő, Izrael, Badacsony, hol lenne a legjobb aktus? Amikor anyagilag akarsz változni, mi lenne az az új dolog, amit ki kell találni, stb. És ez a szellemi életben teljesen ilyen szituációs gyakorlataid vannak, és teljesen a környezet határozza meg, hogy mit akarsz tenni. Amikor viszont Istennél vagy, most figyelj, Isten a forrásod lesz. Pontosabban nem Isten lesz a forrásod, hanem minden területeden Isten lesz a forrás. Nem csak egy forrás, és van több forrás. Hanem egy forrás minden területen. Egy forrás minden területen. Amikor Jezabel háborúzott a proféták ellen, akkor volt egy szituáció, hogy Elizeus már porondon van, jött egy dupla kenet az Izrael életére, és találkozik egy nővel, aki azt mondja, hé, Elizeus, az én férjem proféta volt. Emlékszel rá? És megáll. Igen. Félte Istent, hozzáteszi. Nem azt mondja, hogy a férjem volt a proféta, aki proféta volt felém, hanem félte Istent. Ezzel kifejezi Elizeusnak, az én férjem proféta volt, de Isten félte. Ez miért fontos a zsidó gondolkozásmódban? Mert proféta volt, aki nem volt korrupt, mint Jézabel korszakában sok proféta. És miért volt fontos? Mert akkor azt mondja, nekem volt egy férjem, aki fölött Isten úr volt. És az Isten volt a forrása. Tiszta forrás. Eladósodtam. Segíts, mert a gyerekemet elveszik, mind a kettőt elviszik. Erre azt mondja a proféta, mivel a forrásod Isten volt, nem a férjed, ezért férj, amit akarsz. Hogy érted? Hát amíg van hited és látásod, addig működik az olajszaporodás. Ameddig ellátsz, az mind működni fog. Te állítod meg az életedben az ellátást. Mert Isten a forrásod lesz most. Meg fogod tanulni, hogy lesz a semmiből valami. Mert Isten a semmiből hoz létre valamit. Mert Isten a forrásod. Amikor kimondta Elizeus, hogy keres edényeket, akkor az a beszéde, hit beszéd Elizeusnak, az csodát tett. Amikor Péter meglátja Jézust, azt mondja, te vagy Jézus? Azt mondja, igen. Azt akarom, hogy mivel te is vizen jársz, én is vizen járjak. Ő így ilyen volt, ilyen típus. Azt mondta, hogy meg lehet? Oké. Elkezdett vizen járni. Ez azt jelenti, miután Jézus mondta, gyere, hogy az ige hatalmasabb volt, mint a teste és a gravitáció, és mindenfajta olyan fizikai törvény, kémiai, biológiai törvény, amit eddig éltünk. Tehát az ige fölé emeli Pétert az összes intellektuális tudásodnak, és az én tudásomnak, tapasztalatomnak. És Jézus megengedi, hogy az Isten igén keresztül csak annyit mond, csináld, gyere, járj a vizem. Ezzel azt mondta, azt mutatta neki, az én igém képes arra, hogy egy más típusú törvényszerűségek szerint éljél. Az én igém képes arra, hogy ami a Földön van törvényszerűség, azt én átalakítsam. Én képes vagyok arra, hogy a természet fölötti által a természetes leuraljam és átalakítsam. És ott, ahol nem volt természet feletti, ott természetes legyen. És elkezdett járni, majd utána, miután nem arra nézett, hogy mit mondott Isten fia, hanem arra, hogy milyen hullámok vannak, rögtön elkezdett süllyedni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, figyelj, a gondolatodban nincs benne az, amit Isten mondott parancsként egy korszakba, és nem figyelsz arra, akkor elkezdesz mindig süllyedni. Ha visszanézel újra arra, ahogyan vizen jártál, hitből, akkor visszakerülsz újra, hogy a természet fölötti megtart, és a természetes világ nem fog leuralni. Ne idomuljatok a világkorszakhoz, így kezdtük Róma 12-ben. Mit mond ez? Ne gondolkodj úgy, mint egy világ, hanem úgy, mint egy isteni. Enkelt, hogy az ige megváltoztassa az életedet. A szituációk 100%-ban irányították 430 évig ezt a generációt, de mégis jön egy Mózes, akit már nem a külső világ irányít, hanem Isten. És amikor ott van és nem tud beszélni Isten jelenlétében, akkor azt mondja neki Isten, figyelj, én Isten csinálok belőled, Mózes, Isten csinálok belőled. Olyan kenet lesz rajtad, hogy mindent megváltoztatsz. Csak mondd meg neki, mondd meg ennek a pimasz egyiptomi királynak, ennek az okkult kultúrának, amit szét fog taposni, mondd meg neki, hogy az én fiaimmal találkozni akarok a pusztában, ünnepelni. Tehát van egy korszak, amire készíti őket hogy gyertek velem ünnepelni, körtáncot járni, körbe-körbe, állandóan Istenhez visszatérni, és Istent imádni, és Istent keresni. Vágyok a fiaimra találkozni velük a pusztában. Mondd meg neki, hogy az enyém, mondd meg neki, és mindenki készüljön föl a nagy találkozásra velem. Mindenki legyen kész, hogy ott a pusztában, ott várom őket, én már ott vagyok, ezt mondja az egyik helyen. Ott vagyok. Senki. Két emberen kívül. József és Káleb. Tegyük bele Húrt is. Nem akar találkozni. Azt mondták, te menj előre, Mózes, mi majd követünk téged. Nem értették a dicsőséget, Isten jelenlétét. Hogy Isten jelenlét ott akar lenni. Papok birodalmával akarja változtatni őket. Nem akar törvényt adni. Új dicsőséges korszakot akar. Egy népet, héberül Kahál, egy népet akar kihívni, az első gyülekezetet, a mintát, hogy mindenki meglássa az egész föld. Na, ez az én népem. Egy gyülekezet, ahol vannak ki Isten profétái. Nem csak egy ember proféta Mózes. 70 ember akarom ráárasztani a profétát, sőt, minden vénre. Ó, megmutatom nekik az ígéret földjét. Nem is öntöztek, nem is építették a házat, az övéké. Megcsináltam, hogy előre építsék föl. Senki nem tudott bemenni. Nem hitték el. Túl nagy volt a látás. Mindig azt mondták, menjünk vissza Egyiptomba, hogy ott meghaljunk. Hát meghaltak volna a pusztában is, miért akartak mindig ott meghalni? Még ebben sem voltak normális, Lili. Hanem az volt a látásuk, hogy menjünk vissza, ott minden jobb volt. Azért, mert a dicsőség tudja teljesen kiradírozni a múltadat. Azokat a hullámokat és azokat a bevésőző dolgokat. Miért jobb a világ? Mert nem láttad a dicsőséget. Az egyház miért tartott, hol tart? Mert nem látott még bele a dicsőségbe. Milyen? Nem ászott még el a dicsőség Isten jelenlététől. Mert aki valaki elázik Isten jelenlététől, az tudja, hogy milyen ott. Már ott van, szellemében, szívében. És még egy dolgot akarok átadni még. Azért fontos az ember megújulása, végül ez csak megkeresem. Azért fontos az ember megújulása, mert mutatom, hogy mit hoz létre az ember megújulása. A megtérés az első szakaszában vagy, ha abba vagy, akkor még valószínűleg az igen nem annyira élő, kicsit uncsi neked ezek a történetek. Ekkor azt tenném a helyedbe, hogy megalázkodnék, és kérném Istentől azt, hogy hozd vissza a szívemet újra, és adj nekem látást arról, hogy mit jelent az, hogy megnyílik a szem a Tóra előtt. Mit jelent az, hogy Isten szól hozzám az igén keresztül, és elkezd írni a szívemre. Mert Józsefnek azt mondja az ige, hogy az Isten igéről gondolkodjál éjjel és nappal. Van egy hatalmas vezető, aki nincs fölkészülve a következő korszakra, pontosabban föl van készülve, de úgy nincs fölkészülve, ahogy elme szintjén, ahogyan gondoltuk, hogy akkor most egy nagy hadsereget kiképez, és körülmetéli őket, azt mondja, később lesz, és akkor neki megy a harcnak. Annyit mond neki Isten, csak légy bátor, erős. Te teszed majd a népet annak földnek örökösévé, amely felül megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom azt. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, mindent, ami a törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe. Se jobbra, se balra, ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozik a törvénynek könyvete szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, mindent úgy cselekedjél, amint írva van. Mert akkor leszel jó szerencsés, és az utadon akkor boldogulsz. Megparancsoltam-e neked? Légy bátor és erős. Ne félj, ne rettelj, ki veled van az Úr, a te Istened, mindenben, amiben jársz. Mindenben, amiben jársz. Egy kérdést teszek föl. Most felolvastam az elmélkedésnek az alapvető igéjét az Ószövetségből. Mi az ajándéka és a meglepetése annak, hogy Józsué, amikor elmélkedik az igéről, akkor milyen szellemi surprise, meglepetést kap Istentől? Azt mondja az ige, ha gondolkodsz arról éjjel és nappal, akkor meg fogod látni a szerencsédet és a boldogulásodat. És azt írtam ide föl. A megtérés az elmélkedés révén jön be, és az elmélkedés behoz téged a prosperitásodba. Nem anyagiról beszélek, de lehet az is. De most nem ez a lényeg, az anyagi. Hanem nem lehet olyan elmélkedés Isten részéről, és ha mennybe látsz, hogy ne az ajándékaidat lásd meg, 1 Korintus 2, és azokat az ajándékokat, amiket szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, amelyet Isten készített az ő szeretőknek. Isten készített az ő szeretőknek. Amikor valaki helyesen elmélkedik az igéről, akkor lesz benne egy olyan szellemi alázat, hogy azt fogja érezni, hogy nem megállt a tudása. Megállt a tudása, megállt az ismerete, a tapasztalata, az, ahogyan éli a szellem életét, rendszeresen le fog nullázni Isten, átmész a halál völgyén, a síralom völgyén, és azt fogod érezni, intellektuálisan is megalázkodsz, hogy Uram, taníts, taníts, mert érzem, hogy a korszakomban váltásra van szükségem. Itt most az én életemben váltásra van szükségem. És tudod, mit fog vinni, milyen fog téged belevinni Isten, mint Józsuét? Hogy gondolkodjál éjjel és nappal, hogy jó szerencsésé legyél. Az elmélkedés megláthatja, hogy jön be a jó az életedre nézve. Izrael nem hitt el, hogy jó fog következni. Ezért nem is kapta meg. Izrael nem hitt el, hogy jó fog következni, ezért nem is kapta meg. Ó, halleluja, halleluja. Egy igével zárom. Halleluja. Ki az, aki élni akar? Ki kíván sok évet, hogy élvezze a boldogságot? Őrizd nyelvedet a gonoszságtól, és ajkadat az álnok beszédtől. Ki az, egy másik, ez én fordításom, hát bővített fordítás. Ki az, aki az életre vágyik, valami hajló, valamire hajló, kívánó, gyönyörködő, örömöt lelő életre. És hosszú napokon át vágyik arra, ünnepnapokat, emlékezetes napokat, sorsdöntő napokat, időszakokat, időpontokat akar megélni, hogy jót lásson. Jót azt jelenti termékeny, helyes, tetsző, megfelelő, helyén való, szép, kedves, kellemes, boldog, sikeres, áldott, kiváló, nagyszerű, vidám, boldog, jól, nagyszerű, jól dolgok, javak főnévként. Halleluja. Tehát akkor azt mondom neked, ki az közületek, azt teszem föl neked, aki az egész életében jó dolgokat akar látni. Jó dolgokat, hogy élvezze boldogságot is az életet. Ki az, azt kérdezi Isten tőlünk, ki az, aki élni akar, kíván sok évet, hogy élvezze a boldogságot. Pontosabban ki az, aki életre vágyik, hosszú napokon át vágyik arra, hogy jót lásson. Jót lásson előre. Ki az? Isten szelleme megmutatja, amire akkor azt mondod, hogy igen, most, én akarok jót látni. Mondd ki ezt Isten szellemének, és meg fogja mutatni. Dávidnak megmutatta Isten a legnagyobb szorultságaiban, hogy jót lásson. Be is vitte őt, aztán a jóban, a kényelemben elkurvult. De Isten szelleme azt akar az életedre nézve, hogy legalább ideig juss el, hogy akarsz-e valami jót Istentől. Isten jó, kedves, tökéletes akaratát. Tehát Isten, azt mondom neked, ad erőforrásokat, de lesz egy pillanat, amikor visszahúzza a segítségét, és azt mondja majd, adok egy látást, és abban kell hinned. És a látás szívja magához majd az áldást. A látás hívja majd be az áldást. Mert nem mehetsz túl azon, mint amit én mutatok neked. Ábrahám, kelj föl! Igenis, Uram, figyelj, megmutatom, mert képtelen vagy elhinni. Megmutatom az éget, a csillag, az eget, a csillagokat. Annyian lesztek. Nézd föl, nézd föl, nézd föl, fényképezd le a szemeddel. Egész éjjel ezen gondolkodjál. Ha lefelé nézel, akkor a port. El kell számolni a sivatagba a port. Meg tudod számolni? Nem. Na, annyian lesztek. Kezd el valamit csinálni. Csak hozd be a szemeden keresztül azt a képet, amit mutatok neked. Hidd el, írd föl, mert az ókori ember a kép embere. A kép embere, nem az intellektuális tudás és a technológia embere, és nem önmagában a bibliai, teológiai tudás embere, hanem a szív embere, aki keresi addig az igét, amíg le nem megy mélyen a szívébe, át nem alakítja a szívét, és kincsé nem válik, és amikor kincs lesz belőle, akkor előhozza ezt. Az 1 Péter ugyanezt mondja Péter apostol erről az igéről, mert aki szeretni akarja az életet, látni jó napokat, az tartsa vissza a nyelvét a rossztól, ajkát, ne szóljon hamisságot, forduljon el a rossztól, tegyen jót. Keresse a békét, és kövesse azt. De most nem is ez a lényeg a szád, mert hiába akarod a szádat megváltoztatni, és hiába nem válasz meg jót, vagy rosszat, attól még nincs hited. Mert vannak emberek, akik ilyen meditáción keresztül, meg mindenfajta ilyen okkult, pragmatikus dolgokon keresztül megváltoztassák a nyelvüket. De mi nem ezek vagyunk. Mi a feltámadásban hiszünk, a megváltóban. Mi azért változtatjuk meg a nyelvünket, mert a szellem nyelvén kezdünk el beszélni. Mert amikor a Babilont fölépítették, és a tornyot fölépítették, akkor megzavarta a nyelv. Isten miért? Mert a gondolata szívüknek állandóan csak gonosz volt. És amit képzeltek, azt megvallották. És jön Jézus Krisztus, és a hit nyelvén akar téged megtanítani, hogy most már ne a világ nyelvén beszéljél, hanem Isten nyelvén. Ez nem azt jelenti, hogy nem beszélsz rosszat, hanem azt jelenti, hogy jót beszélsz. Sokkal többet jelent. Nem azt jelenti, hú, most már nem fogom megvallani, hogy meghalok idő előtt. Nem, sokkal többet jelent, hogy látod, hogy nem fogsz meghalni idő előtt, és ezért beszélsz bizonysággal, hittel teljesen, nem maga biztonsággal, hanem itt biztonságával. Teljesen más, mert a megvallás mi nem úgy csináljuk, hogy megvalljuk előre, aztán vagy bejön, vagy nem jön. Mi úgy csináljuk, hogy amiben hiszünk, azt valljuk meg. Mi amiben hiszünk, azt valljuk meg. Mi nem könyveket vallunk meg, és úgy kezdünk gondolkodni, mint Andrew Womack, vagy Lester Summerell, vagy Smith Wigglesworth, Nem így éljük az életünket, hogy utánozzuk, Ctrl-C, Ctrl-V-zzük őt, hanem mi az Isten ígére építjük az életünket. Mert amikor fölmegyünk a mennybe, akkor nem azt fogja kérdezni az Úr, hogy a Swiss Figlesworth-öt jól utánoztat, hanem azt fogja mondani, hogy van egy alap, ez a názareti Jézus Krisztus, ez a fundamentum. Mindenki ehhez mérten lesz megítélve. Le van rakva az alap. És aki elkezd jól építkezni, az majd sok-sok jó dolgot kap. És azt mondja most neked az Úr, figyelj, minden attól függ, hogy hogyan építkezel. A hitben hogyan építkezel? Mert amennyire eltorlódik a te utad, félrevezetve vagy az úton, na, a végén elfáradtam. Tehát ahogyan elkanyarodsz az építkezésnek a helyes dolgától, annyira eltávolodsz Krisztustól. És hiába elmékedsz az igén, távol van Krisztus. Mert nem az alapra építesz. Aki szeretne, vagy szeretni akarja az életet, ez az első kérdésem. Akarod-e szeretni a szellemi életet? Ez nem a biológiai élet. A szellemi élet. Ez nem a biológiai élet. Bár azt is szeretned kell. Ne gyere el az életről, és ne menj le a világgal szembe. Mert csattani fogsz. A világban vagyunk, de nem vagyunk a világból valók. Tehát Isten azt akarja, hogy a szellemi életet jobban szeresd, mint a biológiai életedet. Aki valaki akarja szeretni a biológiai életét és a szellemi életet, és látni jó napokat. Látni jó napokat. Ez a látás törvénye. A látás törvénye, ez egy szabad szellem. Mi van akkor, hogyha ezt nem akarod látni? Ha nincs látás, megvadul, elszabadul, kivetközik magából, zabolatlanná válik az Isten népe. De ha megőrzi a törvényt, boldog. Szavakkal nem feded meg a szolgát, érti, de nem válaszol. Magyarázzam? Azt mondja, szavakkal nem feded meg a szolgát, érti, de nem válaszol. A rabszolgaság szelleme, a világ szelleme ott van az ember szívén, figyelj, elmondod a gyerekednek, bárkinek, barátodnak, hogy mit kell csinálni, érti, de nem akarod megcsinálni. Mert a szolgaság szelleme be van építve a személyiségébe. Onnantól kezdve, hogy kiszeded a dicsőség által a szolgaság szellemét, ahol az Úr szelleme, ott a szabadság. Kiszeded a szolgaság mentalitását az életedből, nem akarsz szolgálni a világ számára, hanem Isten lesz az Úr az életedben, akkor érteni fogsz és válaszolni. Mi a kettő közötti különbség? Az a legnagyobb kín, amikor valaki érte az igét, és képtelen válaszolni rá. Képtelen megfogalmazni azt, hogy ezt akarom. Ez egy gyötrelem. Mert onnantól kezdve ő tudja, mi a jó, belül pedig vívódik, és lelkismeret fordulása van. A másik pedig, amit mond, ha nincs látás, vadul. Vadul mindenki. Vadul. Vadul egy generáció. Azt hiszed, hogy kontrollálni tudod a rohadást. Ha az elindul, a szívben kontrollálhatatlan. Nem a szívben hiszünk. Nem abban hiszünk, hogy a szívedet te majd magadtól kontrollálod. Meg a férjed, feleséged szívét. Feleséged szívét se tudod kontrollálni. Láttuk már olyat, nem, hogy valaki megkattant. Férjed szívét se tudod. Az ott rohad. Addig, amíg nem találkozik az élettel. A szív magától tönkre megy. Ezt még egyszer. A szív az magától tökre megy. Isten a garancia rá, a beszéde és az engedelmesség. Tehát ezt ne higgy abban, hogy te majd, ha jól viselkedsz, akkor jó lesz az életed. Nem. Az igétől függ az egész életed. Az egész igétől függ, hogy milyen viszonyod van, hogy szól-e Isten és engedelmeskedsz neki. Mástól nem, nem függ. Sámuel a világ leghatalmasabb prófétája abban a korszakban, Éli előtt volt, egy korrupt pap előtt. Az Éli pap szíve teljesen tönkrement, Sámuel szíve pedig átalakult. Nem az számít, hogy ki van melletted. Hanem milyen ápadon a szíved. Józsi Káláb, ugyanaz. Abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt nyilvánvaló látomás. Nem volt látás, kijelentés. Tudod, mit mond ezzel az ige? Hogy mivel Éli korrupt volt, ezért megállt Isten kommunikációba. És most figyelj, Éli fiai azonban Béliál fiai voltak, nem ismerték az Urat. Ez azt jelenti, hogy miközben gyülekezetben járunk, egy szellemi behatás alatt vagyunk, és most lehet, hogy ez most félelmetes lesz. De a Béliál szelleme, ez korintusi gyülekezetben is ott volt. Pál beszél erről. A Béliál ereje, ez egy semmire való, tisztátalan, testi, minden szellemit lenéző, minden szellemi értéket és bibliai dolgot lenéző, értéktelen atmoszférát és egy ilyen báványimádó kultúrát hoz létre a gyülekezeteken belül. Mert a testi embert te nem teheted szellemivé soha. a lelki embert te nem teheted szellemivé soha. Szét taníthatod, orvérzésig a barátodat, nem lesz szellemi soha. Erre neki a szíve szükségeltetik, hogy ő eldöntse szabad akaratból, hogy a szabadság törvényébe bele akar nézni, a dicsőség törvényébe, a szabadság törvény, a dicsőség törvény, és ahogy belenéz, úgy mélyen hajol, pontosan a görögben, akkor át tud alakulni az élete. Ha nem hajol mélyre, nem. Amilyen mélyre hajolsz az igébe, úgy alakulsz át. Különben elfelejted, amit ott látsz. És Jézusnál egy utolsó végén gyönyörködik az Úrnak a félelmében, nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Tehát a mester fiatalon megtanulta, hogy kell gyönyörködni az Úrban. Ez a látás. Ez a látás. A látás és a gyönyörködés egy. Nem azért akarom látni az Istent, mert eszközöm, hanem azért akarom látni Istent, mert az Istenem. Apám. Nem azért kiáltok Istenhez, hogy segítsen, hogy az életemet rendezze csak. Nem egy életrendező Isten, aki állandóan aktákat tologat a mennybe, az én aktáimat, és próbálja eltenni a nehéz eseteket, és föltenni a jobb eseteket. Ő generál kivitelező. És generál kivitelezni akar az életünkre nézve. És amikor jön Isten beszéde, és ezt építem föl a gyülekezetben, azt a hitet, amikor Bartimeus, amikor kiállt Isten fiához, hogy álljatok meg, miért tudott kiáltani, pedig vak volt? Azért, mert a belső ember az ókori embernek erős volt. Erős volt arra, hogy egy vak is meglássa, hogy itt valami más illat jön. Egy olyan ember jön, aki gyönyörködik az Úrnak az illatában. A gyönyörködés illatot is jelent. Gyönyörködik egy illatban. Gyönyörködik az Isten illatában. És akkor elment Bartimeus előtt ez az illat, Jézus Krisztus, akkor megérezte. Miért érezte meg? Mert a szelleme megérezte. A mai napig, ha szellemi ember leszel, meg fogod érezni azt, hogy aki beszél, milyen szellemből beszél. Nem azt, amit mond, hanem milyen szellemből beszél. Ha szellemi ember leszel, és hitben vagy, meg fogod érezni, a másik is hitben van. Ha a szellemi ember leszel, tapadsz azokra az emberek, akik kegyelem és hit által élnek. Mert érzed, ugyanaz a szellem van benne, mint te. A te testvéred, rokonod, a te klónod. És amikor elment Bartimeus előtt, Jézus akkor megállította a kiabálásával, és azt mondta, mit csinálják veled? Azt mondta, hogy hát, hogy lássak, gyógyíts meg. És kimondta, ahogy ki megvallotta ezt, azért vallotta meg, mert elhitte. És azt mondta Jézus, a te hited gyógyított meg téged. Amikor te kimondasz valamit, ott már megvan a hit. Ott már megvan a látás. Látsz egy nagyobbat, mint amit eddig láttál. Gyere el a logoszról, menj át a látás dimenziójába. Gyere el a logoszról, menj át a látás dimenziójába. Amikor lejössz a logoszról, akkor Isten szólni fog neked. Könyörögj, követeld Istennél, Uram, hallani akarom, követeld Istentől, követeld, hallani akarom a hangodat, látni akarom az orcádat, el nem megyek innen, el nem megyek, egy métert sem, amíg a jelenlétedet nem tapasztalom meg. Látni akarlak, hogy ki vagy te, a belső részed, a szívedet akarok ismerni. Mert Isten, ilyen Isten, ha le tudnám írni Istent, milyen Isten, ő az egész szívét megosztotta a fiát, azt mondta, mindenemet odaadtam. Ő azt mondta, kifordítottam a szívemet. A szívem minden kamráját megmutattam a fiúban. Ennyire szeretlek téged. Ennyire szeret téged az Úr. Amen. Ó, halleluja, dicsőség az Úr. Ó, halleluja, dicsőség az Úrnak. Ó, halleluja. Mennyi atyám, hálát adok azért, hogy visszatérhetünk az igéhez. Csúrva csorázhatunk, Uram. Köszönjük, Uram, azt, hogy az igét esszük ma. Ahogy mondta Jézus, az én beszédem, élet és szellem, és az én testem és az én vérem ital és étel. Aki eszi az én testemet, él örökké. Uram, ma fogyasztottuk az igét, prédikáltam a prédikált igét. Uram, ők otthon olvassak a Bibliát, eszik, és isszák, Uram, a te személyedet. És ma az úrvacsorán keresztül újra visszajöhetünk hozzád az élő igéhez, és ihatjuk és ehetjük. Köszönöm, Uram, a Jézus nevében, hogy prófétává teszed őket, prófétai kenetté változtatod, Uram, ezt az egész újszövetség üzenetét. És köszönöm, Uram, hogy beleláthatnak a jövőbe, a kegyelem áldásaiba, az Isten dicsőségébe. Ma egy bűnbánó imával fogunk végezni, utána pedig szabadon vedd majd az úrvacsorát. Gyere velem, egy imát fogunk elmondani, nem fog fájni. Mennyi, atyám? Köszönöm, hogy a szenvedés, a viharok, a nehézségek jobb emberré tesznek engem. Mert te metszel, fölemelsz, megtisztítasz. És közelebb kerülsz. Hívom, atyám, a te gyógyító kezedet. És segíts, hogy kijöjjek a komfortzónámból, a kényelmemből, és fölvállaljam a veled való utazást. Nem fogok benne maradni a pusztámba. Át akarok menni a Kánaán földjére. Mert igaz ember vagyok. és hit által élek. Uram, veszem a bátorságot. És azt kérem tőled. Jöjjön el a jelenléted. A megnyilvánuló jelenléted. Egyre mélyebben az életemben. Gyógyítsa meg az én szívemet. A szívem legmélyebb kamráit. Bugyrait. Szobáit. Hogy átjárja a lélem mélységeit. Isten jelenléte. És Isten szava. És mint Bartimeus, Uram, kiáltok hozzád ma. Jézus! Dávid fia! Állj meg! Gyógyíts meg engem! Szabadíts meg engem! Hogy Úr legyen az életemben! Isten szelleme! A dicsőség szelleme! Úr legyen az életemben! Jézus Krisztus! A megváltó! A szabadító! A gyógyító! A csodatevő! Isten fia! És add, Uram, hogy a te személyed, a te becses személyed, a te atyaságod, Úr legyen az életemben. Meghajtom ezért ma a szívemet. És atyává teszlek téged. És kedves Szent Szellem, jöjj, hogy közösségbe lépjek veled. Hogy vigasztalj, korrigálj, mert fiú vagyok. Erre vagyok elhívva, hogy jó gyermeked legyek. Köszönöm, hogy bármi történik is. A végén óriási örömben lesz részem. Mert bízom benned, Uram. Megújítom a bizalmamat. Bármi lesz az életemben. Jössz és segítesz. És minden bajomnak van lejárati ideje. És semmilyen trauma nem fog megülni az életemben. Mert a te igéd meggyógyít. A te szellemed meggyógyít. Ez az én örökségem. Akarom ezt. Akarom ezt az életet. Az új szövetséget, amely nagyobb megnyilvánulás, mint Mózes dicsősége. Nem leszek károsztatás alatt. Megtanulok pihenni nálad. Isten dicsőségére. Mert Uram, Téd a dicsőség. Jézus nevében. Amen.